Az emberi test felépítését vizsgálva láthatjuk azt, hogy a testnek több része van, tehát több testrésze van. És ezek a testrészek mind egyben vannak, tehát összekötetésben vannak egymással. Ezért mondhattam azt többször, hogyha a kicsi ujjam nekem megfertőződik, és hogyha nincsen az meggyógyítva, akkor a fertőzés át tud terjedni más testrészekre is, még a szívre is, és az egész testet meg tudja fertőzni. Az egész test meg tud halni, el tud veszni. A kicsi ujjam miatt. A kicsi ujjam is épp olyan fontos, mint a fejem, vagy a szívem, vagy pedig a lábam. A kicsi ujjam egészsége épp annyira fontos, mint a szívem egészsége, vagy az agyam egészsége, a szemeim egészsége. Amennyiben valamelyik testrész kezd megbetegedni, az ő betegsége kihatással van a többi testrészre is. Erről szól ugye a új szövetségben a tanítás, miszerint az apostolok, ők egy test voltak. Ez pont olyan, mint a házasságban, amikor a férfi és a nő ugye egy testé válnak. Összeházasodnak, egy házba költöznek, és egy testé válnak. És tudjuk jól, hogyha a férfi szomorú, akkor a nő is szomorú. Hogyha ragaszkodik az ő férjéhez, akkor ő is szomorú. Fordítva, hogyha a nő beteg, akkor a férfi is valamelyest ugye az ő betegségét magában hordozza, mert ők ketten ugye egybe keltek, tehát egyé lettek. Az egység azt jelenti, hogy az egységben szereplő tagok, az egységben bármilyen testi egységben vagy lelki egységben szereplő tagoknak az egészsége hatással van a többi tag, a többi rész egészségére. És ezért beszél az új szövetség arról, hogy van a történet Anániással és Szafirával. Ők mind egységben voltak, egy lélekben voltak, tehát mindannyian vették azt a lelket, amit Jézus adott nekik, tehát a Krisztusnak a lelkét vették, ajándékba kapták, és az ő lelke szerint élték az életüket, az a lelkület irányította az ő életüket, és teljes mértékben kívánták odaszánni az egész életüket, az egész testüket a Krisztusnak. És akik ezt cselekedték, azok egymással harmóniában voltak. Ugye kis szekta lehettek ők az elején, ugye? Egymással harmóniában voltak, mint ahogy összhangban éltek, mint ahogy az le is van írva, hogy mindenük közös volt, tehát nem volt magán tulajdon egyáltalán. Ezt próbálta megvalósítani az Antikrisztus a kommunizmus eszméivel, hogy nem volt magán tulajdon, minden közös volt. Csak ez testi módon nem lehetséges, csak lelki módon. Ezért ugye azért kell összeomoljon a legtöbb házasság, mert testi módon az egység nem lehetséges, csak lelki módon. Ezért beszélek két házasságról folyamatosan, hogy azt a házasságot, amit a férfi és a nő alkotott ketten egymással, azt leváltja az igazi házasság, amikor úgy a férfi, mint a nő gyermekké lesznek, újjászületnek, és lelki értelemben kelnek egybe, egymással. Különben testi értelemben ez nem működik. Testi értelemben a férfi és a nő házassága, a férfi és a nő szövetsége úgy működik, mint a kommunizmusban az emberek szövetsége. Hogy elvileg minden közös, de hogy igazából az emberek nem a közösért élnek, hanem meglopják azt. Erről szól az egység, amit az Antikrisztus próbál megvalósítani testi módon. És ez sajnos el kell mondani a földi házasságról is, hogy ez így működik, tehát testi módon próbálja az ember megvalósítani az egységet, és ezért kell meghaljon. Van betegség, fájdalom, nyomorúság, végül pedig halál és kárhozat. Mert az ember testi módon próbálja megvalósítani az egységet, és nem pedig lelki módon. Az új szövetségben, az apostol cselekedeteiben az van leírva, hogy az egységet az apostolok és az ő barátaik hogy valósították meg lelki értelemben, Krisztus lelke által. Mindenük közös volt, mindent örömmel odaadtak. Feltehetőleg a fájdalmuk is közös volt. Ha egyik szenvedett, az összes többi is szenvedett. Hogyha egy vagy kettő tolvaj volt abban a közösségben, a tolvajlás szellemiség ugye bement abba a közösségbe, bement volna, de mivel hogy szentek voltak, a testnek a többi tagja szent volt, tehát meg volt szentelve, újjá volt szülve a Krisztus lelke által, ezért nem engedte be a fertőzést a testbe. Ezért Anániás és Szafira meghalt Isten jelenlétében a bűn miatt, a lopás miatt, amit ők elkövettek. Pontosan úgy, mint ahogy Judás is meg kellett halljon a bűne miatt, amit ő elkövetett a Krisztussal szemben, az igazsággal szemben, az élőisten szavával szemben. Az egység lényeg az, drága embertársak, hogy az, ami velem történik, ha mi ketten egyek vagyunk, ha van nekem egy feleségem most testi értelemben, az előbb is elmondtam, hogyha nekem fájdalmam van, vagy egyszerű példa, rossz nekem a hangulatom, azt én átterjesztem a feleségemre is. Hogyha a feleségem menstruál és amiatt rossz a hangulata, azt ő átterjeszti rám is, a gyermekre is. Ez a testi értelemben megmutatkozik az egység. Ugye ezt az Ószövetségben, a törvény szövetségében ezt ők nagyon komolyan vették. Tehát nem is olyan rég, itt Székelyföldön, hogyha egy nő menstruált, havi vérzése volt, nem mehetett templomba, mert valóságosan megélték azt, hogy ő tisztátalan. Neki tisztulnia kell, el van zárva a közösségtől, és nem fertőz meg senkit, sem a vérével, sem a hangulatával, semmivel. A törvénykönyv szerint, hogyha valaki olyan helyre ült, ahol az asszony ült, egy menstruáló asszony ült korábban, vagy a közel érintkezett vele, az ember szintén tisztátalanná vált egészen estig, estéig. Mert a tisztátalanság ugye áttapad, átragad, tehát egy testi közösségben, egy vallási közösségben. Úgy a tisztaság, mint a tisztátalanság terjed. És ugye az apostol cselekedeteiben meg van mutatva, hogy ők annyira tiszták voltak, mivel mindannyian ragaszkodtak a Krisztushoz, hogy a tisztátalanság nem tudott bemenni, kivettetett abból a közösségből. Ez az egység, emberek. Hogy a közösség meg ne fertőződjön teljes mértékben, ugye meg ne halljon, ezért maga a közösség kivetette magából azt a bűnös testrészt, Anániás és Szafirát, ugye ők szörnyet haltak. Ószövetségben, hogyha valaki bűnt követett el, azt kivitték a közösségből. Honnét tudták, hogy bűnt követette? Hát a betegség elárulta. Tehát minden betegség a bűnből van. A betegségből tudták, hogy a bőrön voltak különböző elváltozások, arról tudták, hogy az ember bűnt követett el. A pap azt mondta, hogy tisztátalan. Kivitték a közösségből egy hétre vagy két hétre. Utána ugye hát nyilván a pusztában neki volt alkalma, mint ugye a bőjtben volt neki alkalma szembesülni az ő tisztátalanságával, az ő bűnével. Hogyha szembesült és megbánta az ő bűnét, akkor Isten meggyógyította. Visszajött a közösségbe, a pap megvizsgálta őt, és hogyha látta, hogy a bőre meg van gyógyul, azt mondta, hogy tiszta. Tisztának nyilvánította őt, azonban fel kellett áldozzon valamit, mit tudom, a legszebb bárányt, a legszebb tulkot, vagy valamit. Annak jeléül, hogy ő bűnt követett el, hogy ő ne kívánja azt a bűnt megismételni. Tehát a báránynak a vére azért kellett elfoljon, hogy ő ne kelljen meghaljon. Ezt adta mindenható Isten, hogy inkább a bárány vére folyjon el, hogy az ember meghaljon. Tehát megbocsátott az embernek. Viszont azt nem akart az Úristen, hogy teljesen elfelejtse a bűnét, hogy nehogy megkívánja még egyszer is visszamenjen a bűnbe. Ezért fel kellett áldozza, vagy a legszebb bárányt, a legszebb tulkot a bűnnek a súlya szerint, a bűn mértéke szerint, a bűn súlyossága szerint. És utána visszafogadták a közösségbe, és senkinek nem volt szabad megemlékezni az ő bűnéről, mert Isten neki a bűnét megbocsátotta, meg is gyógyította, tehát meg nem történté tette. Ez történt az Ószövetségben. Az Új Szövetségben mi történik? Ugyanez, de lelki értelemben, ami akkor történt testi értelemben. Persze lelki értelemben is történt, csak ugye azt akkor ők nem tudták annyira. Ne voltak annyira tisztában ezzel, mert ők törvény szerint bedaradtak mindent, és úgy próbáltak testi értelemben tiszták maradni. De most ugyanez történik. Hogyha lelki értelemben, tehát van egy öt főből álló közösség, legyen az családközösség, vagy vallási közösség, vagy bármilyen közösség. Hogyha valaki abba a közösségbe beviszi a lelki tisztátalanságot, akkor az egész közösség megfertőződik. És Isten engedi, hogy ez történjen meg, hogy értsük meg, hogy mekkora súlya van a bűnnek. Mert a mennyek országában olyan nincs, hogy hát én firevonulok a sarokba, és ottan csinálok valamit, amit senki nem lát. Nem. A mennyek országában mindenki lát mindent. A mennyek országában nincsen titok, tehát minden teljesen nyilvánvalóvá válik. Ott nem lehet elbújva vétkezni, Évával összebújni, vagy bármilyen gonoszságot csinálni, mert minden teljesen nyilvánvaló. Ilyen a mennyek országa. És erre próbál minket az Úristen felkészíteni, a lelkünket felkészíteni, hogy amikor eljön a testnek az utolsó órája, a testnek meg kell halnia, a lélek szabadon távozzon, de teljesen megtisztulva távozzon, hogy tudjon belépni a tökéletességbe, az Édenbe, a mennyek országába. Ha a lélek nincsen megtisztulva, akkor teljesen egyértelmű, hogy Isten nem fogja beengedni őt a tisztaságba, a szentségbe, az Édenbe, a mennyek országába, mert a többit is megfertőzni. Ez pont olyan, mint amikor az óvonéni megbeszéli a kollégájával, hogy beengedi a pedofilt az óvodába, és ő elmegy egy órára, egy kitolára kávézni. De Tehát egyértelműen az Úristen nem fogja megengedni, hogy a tisztátalanság, bármilyen tisztátalanság bekerüljön a mennyek országába. Miért? Azért, mert az fertőz. Ezért a második parancsolatban elmondja az Úristen, hogy a bálványimádat miatt szenvednie kell a gyermeknek. Tehát a szülő bűnei miatt a gyermeknek szenvednie kell. Le van írva az Ószövetségben, több helyen le van írva, mert a fertőzés átterjed, mert az egy test, az egység jelentése a családban az úgy nyilvánul meg, hogyha az apuka részeges, az anyuka, mit tudom én, parázna, vagy hazudozó, az átterjed az ő gyermekeire is. Hiába bújik el, hiába csinálja a sötétségben, hiába rejtőzködik, lélekben az ő paráznasága, az ő hazugsága, az ő gonoszsága átterjed az gyermekre. Így történik, és ezért kell szenvedjen a gyermek. Azt hiszük, hogy Kínába jött valamilyen vírus, valamilyen baktérium, valamilyen bacillus, valójában nem ez történik, hanem a szülő vétke miatt kell szenvedjen a gyermek. Ezt mondja mindenható Isten. Nem a brit tudósok, nem a WHO, hanem a mindenható Isten. Az ég és a föld teremtője. Így beszél erről. Tehát minden fertőzés, minden fájdalom, minden betegség lelki szinten indul. Lelki szinten indul. És úgy terjed ki az egész testre, az egész egységre. Nagyon fontos megértéseket kaphattam a mai nap folyamán, éjszaka is kaptam álmot, sajnos az első álmom egy parázna álom volt. Igazából nem tudtam, hogy miért kaptam. Tudom, hogy ez a test nem használ semmit, tudom, hogy az én testemben semmi jó nincsen. Tudom, hogy már azáltal is vétkezem, hogyha belemegyek egy fölösleges provokációba, vagy egy provokációba fölöslegesen belemegyek. Nem Isten szerint, ez mind vétek, ez mind paráznaság Istennel szemben. Tehát biztos tegnap is elkövettem, valaki provokált, és írtam neki egy kommentet, de azért úgy meglepődtem, hogy paráználmat kaptam az éjszakai, és hát az igazság az, hogy rosszul esik. Emberek rosszul esik, én nem akarok sem paráználmat kapni, sem paráználkodni nem akarok. Szeretnék tényleg gyermekké válni teljes mértékben, ahogy kedves a mindenható Istennek is, hogy ő megmutatta Jézus által. Ennek ellenére mégis kaptam egy paráználmat. Utána olvastam a YouTube-on, hogy egy kedves utitárs elbukott, paráznaságba esett, vagy paráznaság gondolatába, meg cselekedeteibe esett. És úgy jöttek a megértések, a gondolatok az egységre vonatkozóan, hogy igen, hogyha én a paráznaságba kerülök, és hogyha én lelki értelemben, hangsúlyozom, nem is kell találkozzunk, hogyha én lelki értelemben összeköttetésben vagyok veled, mert te hallgatod az én bizonságaimat, én hallgatom a te bizonságaidat. Tehát Isten ugye hiába én nem akartam semmilyen vallást, semmilyen felekezetet, most sem akarok, de elkerülhetetlen az, hogy akik hallgatták a kiáltó szót, valamilyen szinten egységbe kerültek velem, és a többi bizonságtevővel. Ezt nem én akartam, ezt nem én csináltam, ezt az Úristen így volt neki kedves, hogy lélekben egyek vagyunk, még ha nem is találkoztunk egymással. Ez azt jelenti, hogy ha én vétkezem, a terem hiába engemet nem lát senki, itt az erdőn vagyok, engemet senki nem lát, én bármit csinálhatok, akármit csinálhatok, engemet senki nem lát, csak Istennek a szeme lát, Istennek a lelke lát engemet, és az én bűnöm át fog terjedni rád, és rá, és mindenkire, aki hallja az én beszédemet. Érzitek a súlyát az egységnek, hogy mi az, hogy egység, hogy a mennyek országában ott mindenki egy mindenkivel. Ha egy parányi bűn is bekerülne a mennyek országába, az egész helyet, az egész édent, mennyei állapotot megfertőzni. És erre próbál minket a mindenható Isten felkészíteni. Beszéltem én korábban még a paráznaság, sőt, hogy igazából csak arról beszélek folyamatosan, testi és lelki paráznaságról, mert ez a bűn alapjában véve. Az első bűn a lelki paráznaság, a második bűn a testi paráznaság. És azt is elmondhattam, hogy a minap, hogy noha én nem paráználkodtam testi értelemben, azonban a szemeimmel paráználkodtam. Volt olyan, hogy a Facebookon megnéztem akár utitársak fényképeit, vagy megfordult az a gondolat a fejembe, hogy én is visszamennék, akár a házasságba, akár, mit tudom én, vissza a testiségbe. Tehát volt ilyen. Tehát, vagy egyáltalán az, hogy a testemet erősebben táplálom, mint a lelkemet, többet eszek, mint amire szükségem van, vagy ha egyáltalán nem azt csinálom, amit mond nekem a mindenható Isten, tehát hogyha én lélekben parázna vagyok, ez a bűn nem csak bennem fogam meg, hanem ez a bűn átterjed a testre. Hiába, hogy mi ketten sosem találkoztunk, ez a bűn rád is átterjedt. hallgatod ezt a felvételt, valamilyen szinten van velem kapcsolatot, az én bűnöm rád is átterjedt. Téged megfertőztelek. Isten ezt miért engedi meg? Azért, hogy tanuljuk meg a lényeget, hogy mennyire szentekkel legyünk, milyen szentségben kéne éljünk mi ahhoz, hogy a lelkünk méltóvá tétessen arra, hogy meglássa a mennyek országát. Mert teljesen biztos, drága embertársak, hogy ahogy mondja Jézus, sem a hazugok, sem a képmutatók, sem a gyávák, sem a paráznák, sem az alkoholisták, sem a részegesek, sem a perverzek nem örökölhetik a mennyek országát, hanem az ő részük a kénkővel égő tüzes tóban lesz. Ezt mondja Jézus, ezt mondja Péter apostol, ezt mondja Pál apostol, ezt mondja mindenható Isten. Amit még megértettem az egészből, és amit fontos elmondjak, tehát ugye az előbb elkezdtem azt, hogy én fizikailag nem paráználkodok, tehát azt is mondhatnám, hogy látszólag én bárkivel tudnám hitetni, hogy én jó ember vagyok, én szent ember vagyok, de Isten látja az én lelkemet. Én is kaptam ugye paráználmokat, néha kapok paráználmokat, amelyekben az Úristen megmutatja, feltárja az én szívemnek a tartalmát. És, mint mondtam, a lelki paráznaság is paráznaság, azt én testi paráznaságban kapom, éjszaka, álomban. Amit fontos megértenünk, drága embertársak, hogy a közösségben is, tehát most nem tudom, akár egy gyülekezet, egy vallási közösség, vagy egy lelki közösség, akikkel ugye közösségben vagy te, akár egy családi közösség, a közösségben is kik húzzák a rövidebbet. Az erősebbek, a keményebbek bűnei miatt kik húzzák a rövidebbet. Pontosan úgy, mint a társadalomban, mint a nemzetben, mint a családban. A gyengébbek, az ártatlanok, a gyermekek. Tehát én meg tudom csinálni azt, hogy én nem paráználkodok, és engemet mindenki megdicsér, hogy én milyen szent életű ember vagyok, de lehet, hogy a lelkem nekem parázna Isten szemében. És hogy, hol válik nyilvánvalóvá az én paráznaságom? Hát a gyengébbikben, az ártatlanban, a szerítben. Mert ő ugye nem annyira erős, mint én fizikailag, hanem gyengébb, és hamarabb bele fog esni a bűnbe. A gyermek nem olyan erős, mint az apuka, meg az anyuka fizikailag. Ez itt az apukának, meg az anyukának a bűne átterd a gyermekre, és a gyermek szenved amiatt. Tehát, amit akarok mondani az, hogy ha én fizikailag nem paráználkodtam, mert úgymond ellenálltam a bűnnek fizikailag, testileg, azonban lelkileg nem álltam ellen a bűnnek, nem voltam teljesen lélekben, akkor megtörténhet, hogy a testben valaki más fog paráználkodni fizikailag. Egy gyengébb, egy olyan valaki, aki ártatlan és szelidebb, mint én. Egy gyermetegebb szívű ember fog paráználkodni. Miért? Azért, mert ő fizikailag, testileg nem fog annyira ellenállni a bűnnek, mint én vagy valaki más. És ő el fog esni miattam. Ezt úgy mondom, hogy mindenki vizsgálja meg ezeket a szavakat. Mindenki kívánja ezt lélek által megérteni. Értse meg, hogy oké, most lehet csinálni azt, hogy nem hallgatsz több kiáltószót, nincsen semmi gond. Azt csinálsz, amit akarsz. Azt csinálsz, amit akarsz, de legjobb, hogyha azt fogod csinálni, amit Isten mond neked. Csak akarom ezzel hangsúlyozni, emberek, hogy azáltal, hogy van egy lelki közösség, mert te kimehetsz a kiáltószó lelki közösségből, mondjam azt, bemész egy mit tudom én másik közösségbe, egy családi közösségbe, de ott sem tudsz elbújni. A te bűnöd miatt a gyengébbik szenvedni fog. Tegyük fel, hogyha a családot alapítasz, férhez mész vagy megnősülsz, lesz gyermeket, a gyermeket szenvedni fog a te bűnöd miatt. Nem tudsz elbújni. Látszólag a felszínen egy minta anyuka vagy, minta apuka vagy, gyönyörű szép karácsonyi szelfik vannak a karácsonyon felőtt a Facebookon, meg minden, de közben a lelkedben parázna vagy. A gyermeket szenved, a gyermeket süketül meg, a gyermeket vakul meg, szemüvekkel a gyermeknek, minden baja van, éjjel behugyozik, minden problémája van, és nem tudod, hogy miért. Nem tudod, hogy miért. És az a turva az, hogy ezek olyan dolgok, amiről erről kéne beszéljen a kereszténység egyfolytában. Egyfolytában. Személyesen, emberekkel, az interneten mindenféleképpen kéne erről beszélni, mert a legtöbb ember nem tudja, ez hogyan működik. És áldom és magasztalom a mindenható Istent, hogy megengedi, hogy az ő gyermekei elessenek, és a szeridek meg is vallják a bűneiket, mint hogy Anna Mária elmondta, hogy a gyermekivel mi történt, hogy a kisgyermek ugye bepisikálta éjszaka, noha már abban a korban nem igazán kellett volna bepisikáljon. És ő tudta, hogy nem a gyermekkel van a baj, hanem vele van a baj. És Isten megmutatta, hogy mi volt az ő bűne, ami miatt a gyermek bepisikált, és ő meg is vallotta. Hogyha így élne mindenki, ha mindenki megvallaná a saját bűnét, hát akkor ki háborúzna kivel? Hát mindenki a saját bűnével volna elfoglalva, És mindenki azzal van elfoglalva, hogy Isten megtisztítsa az ő nyomorúságos lelkét. Felkészítse arra, hogyha eljön az utolsó óra, amelyik bármelyik percen eljöhet, ugye? Az utolsó óra bármelyik percen, bármelyik pillanatban eljöhet. Bárkinek. De nincsen garancia arra, hogy mindenki fog élni itten 90 évet. És akkor tudjunk szabadon távozni. De hogyan távozhatnánk szabadon, hogyha nem akarunk szembesülni a bűneinkkel? Azzal, hogy milyen fertőzés van a mi lelkünkbe, nem valljuk azt meg, nem terítjük azt ki, nem beszélünk arról, hogy mások is, akik hallják a mi beszédünket, tanuljanak abból, hogy hogyan történik a test megfertőzése, mit szenvednek a gyermekek, mit lesznek mit kapják el az influenzát, vagy különböző vírusokat úgymond, mit fáj a fejük, mit fáj a szemük, mit fáj a fülük, miért vannak balesetek, és így tovább, és így tovább. A bűn miatt emberek. Csak a bűn miatt. Tehát az egység azt jelenti, emberek, hogy a kicsi ujjam felelősséggel tartozik az én szívemnek. Az én szívemnek, hogy ő a kicsi ujjam is legyen egészséges. Levágom a körmömet szépen, nem engedem, hogy belevágjon a húsba, hogy befertőződjön, megmosom a kezemet, mert hogyha kicsi ujjam befertőződik, akkor a szívem is be fog fertőződni, és én meg fogok halni, el fogok veszni. Ugyanígy a szívem is felelős az én kicsi ujjamnak, kicsi ujjammal szemben, ő is felelősséggel tartozik, hogy neki is küldjön vért, neki is küldjön lelket, neki is küldjön egészséget. Tehát a test részek, a test tagok, ugye, a test tagjai egymással szemben felelősséggel tartoznak. És már beszéltem arról is, hogy volt olyan, hogy valamelyik nap annak idején valami hiábvalósággal foglalkoztam, Isten nekem jelezte, tehát nem volt nekem békességem, hogy hiábvalósággal foglalkozom, de mégsem hagytam abba. Azt mondtam, hogy ha már elkezdtem, akkor be is fejezem. Tovább erőltettem. Végén már alig láttam a képernyőt, hogy csináljam meg azt a dolgot, amit meg akartam csinálni a saját fejem szerint. És hát látszólag ugye megcsináltam, valamit én megoldottam, de nem igazán volt békességem. És nem kaptam én most olyan különösebb torgálást Istentől. Tehát nem ütött el a fejemet, nem történt semmi, hanem az történt, hogy másnap feljött a barátom, félve és remegve mondta el, hogy milyen álmot kapott velem és velünk. És akkor én megijedtem, és azt mondtam, hogy Tibor, bocsássál meg nekem, mert én vétkeztem ellened és a test ellen. Te miattam kaptad azt az álmot? Miattam kaptad azt a durva, horrorisztikus álmot az én vétkem miatt? Na emberek, ezt jelenti az egység, hogy az egységben mindenki felelősséggel tartozik mindenkivel szemben, és azt a felelősséget azt úgy lehet úgymond gyakorolni, hogy én vigyázok a lelkem tisztaságára, vigyázok arra, hogy tisztán járjak, tiszta ruhában, tehát először teljesen megtisztuljak, és tiszta ruhában járjak. Mert hogyha az én ruhám befertőződik, akkor nem csak az én ruhám fertőződik be, hanem mások ruhája is befertőződik. És ezért én kívánom és kérem a mindenható Istentől, hogy engemet inkább vegyen ki, távolítson el az internetről akár, helyezzen más szituációba, más körülmények közé, mint hogy én valakit megfertőzzek, vagy ha valakit megfertőztem, akkor ugye tovább fertőzzem, Isten könyörüljön rajtam, nyomorúságos emberen. Ezt jelenti az egység, drága embertársak. Felelősséggel tartozunk. Az a vér, ha te a véredet, ha te lelkedet megfertőztetted, engedted bűnbe kerülni a te lelkedet, azzal te megfertőzted nem csak saját magadat, a saját lelkedet, hanem megfertőztél engemet is. Én, hogyha a saját lelkemet megfertőztem valamilyen fölösleges dologgal, hazugsággal, engedetlenséggel, a lélekkel szembeni paráznasággal, vagy bármivel megfertőztem a lelkemet, az a fertőzés átterjed az én lelki társaimra, ugye, akik úgymond lelki értelemben testvéreim, vagy ahogy mondja a Biblia, atyáfiai. Így történik a fertőzés, így történik az erőtlenség, így történik az, hogy nincsenek erős bizonságok, nincsenek kijelentések, nincsen világosság, mert sunyi módon fertőzzük egymást, emberek. Sunyi módon fertőzzük egymást. És hogyha az ember ezt csinál, akkor jobb neki, hogyha egyedül van, vagy különvonul, mit tudom én, a közösségtől, vagy pedig nem beszél Istenről, vagy pedig egyszerűen nem foglalkozik Isten dolgaival, visszamegy a világba, szolgálja a világot, szolgálja a testet addig, amíg meghal. Ha Isten megkönnyörül rajta, akkor a testet megtöri, és lelkét valamiképp megmenekíti. De különben meg tényleg az van, hogy ártunk egymásnak. Ártunk egymásnak, drága embertársak. Ezt kéne valahogy megérteni, hogy úgy, ahogy a férfi és a nő, az anyuka meg az apuka felelősséggel tartozik az ő gyermekeivel szemben, hogy ne éljen paráznaságban, részegségben, hazugságban, dobzódásban, semmilyen bűnt ne kövessen el, mert amiatt az ő gyermeke beteg, úgy én is felelősséggel tartozom mindenkinek, aki hallgatja a kiáltószót, mert ha én magamat megfertőzetem, akkor aki hallja az én szavaimat, ő is meg van fertőzve, mert a fülön keresztül, a szemen keresztül már be is megy a fertőzés. Pontosan, kedves Anikó, bocsáss meg nekünk, bűnös szülőknek, és bűnös embereknek, és bűnös tesóknak, meg bűnös utitársaknak, mert egymást fertőzzük emberek. Én ezt nem károsztatással mondom, figyelem. Én örvendek, hogyha valamiképp elbukik, vagy bűnbe esik, megvallja, és fohászkodik a mindenható Istenhez. Mert ennél szebb dolog nem is történhet, mert ez gyógyulás neki, gyógyulás a testnek. A probléma azzal van, amikor az ember rejtegeti az ő bűneit, és úgymond tagja a testnek, tagja kíván lenni a testnek, de úgy, hogy ő nem teregeti ki a szennyesét, vagy pedig ő nem vágyik a szentségre, hogy ő teljesen megtisztuljon, hogy igazi lelki ajándékokkal gazdagítsa a testet. És akkor felolvasnám együtt, hogy amit írtam az előbb, és azzal be is fejezem ezt a felvételt, mert elmondtam a lényeget már. A gyermek csak azután kezd vágyni a szabadságra, miután kívülről megtanulja a rabságot. És minél jobban vágyik a szabadulásra, a szabadságra, annál inkább növekszik az ő rabsága. Egész addig a pontig, amíg fel nem adja, Isten kezében nem helyezi, még a szabadság utáni vágyakozását is. Ellenkező esetben a szabadság utáni vágy a test szabadságára összpontosul, a test szabadsága pedig a lélek rabsága. A test szabadsága pedig a lélek rabsága. Minél szabadabb a test, annál nagyobb rabságban van a lélek. És minél nagyobb rabságban van a test, annál nagyobb szabadságot élvez a lélek, mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen. Aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. Tehát csak az lehet teljesen szabad, aki önként vállalja a test rabságát, a lélek szabadságáért. De mit jelent ez a gyakorlatban? Nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk, mert ha test szerint éltek, meghaltok, de ha test cselekedeteit, a lélek cselekedeteivel megöldökölitek, éltek. Kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket, tartóztassátok meg magatokat a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézkednek, akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereiül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. Öltözétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Többé ne embereknek kívánságai, hanem Isten akarata szerint éljétek a testben hátralevő időt. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az Atya szeretete, mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése nem az Atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké, ezt mondja az Úr Jézus. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!